Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 138. Zsoltárunkat, a 138. Zsoltárnak az első versét. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat a 214. éneklésével. A 214. dicséretünket énekeljük az első három versével, valamint a 8, 9 és 10. versével. Tehát az első három versét és a három utolsó versét. Az első verse így kezdődik: Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk és magasztalunk téged, aki örökké vagy, ahogy az igéből hallottuk, amikor bejöttünk ide a gyülekezetbe, te azt mondtad magadról, hogy te vagy a vagyok. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, aki öröktől fogva vagy, ma is vagy, és holnap is leszel örökkön örökké. És köszönjük te néked, Istenünk, hogy te az Úr Jézus Krisztusban is ugyanígy jelentél meg, hiszen ő is tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. És köszönjük néked, hogy az íge is ugyanígy, ami előttünk lehet a Szentírásban, örökké való. Volt, van és lesz. Mindig érvényben, mindig hatályban. Köszönjük néked, hogy ma odaállhatunk mi, nyomorult véges emberkék, porszemek, akik ráadásul sokféle bűnnel és vétekkel terheltek vagyunk, odaállhatunk a te színed elé. És imádhatunk is téged, de egyúttal kérhetjük a te bocsánatodat, tisztogass meg bennünket, Urunk, mindattól a bűntől, ami terhel, ami mocskol bennünket. Kérünk, mossál meg minket, és tégy alkalmassá arra, hogy most téged imádhassunk. És ne csak erre tegyél alkalmassá, hanem azt is kérjük, hogy tégy alkalmassá hittel fogadni az ígét, mert magunktól még erre sem vagyunk képesek. Segíts, hogy hittel tudjuk fogadni azt a tanítást, amit ma a szívünkre akarsz helyezni. Könyörülj meg rajtunk abban is, hiszen kegyelmed nélkül ebben sem tudunk egy lépést tenni, hogy engedelmeskedjünk a te szavaidnak. Látod, hogy milyen sok szót hallunk itt a templomban, vagy olvasunk a Bibliából otthon, hallgatunk a tévébe, rádióba, sokféle igehirdetést, könyveket olvasunk, és te látod, hogy mennyi kicsinke kis része valósult meg annak a sok áldott és tőled való dolognak, szónak, akaratnak a mi életünkbe. Kérünk, hogy segíts, és te támogass minket az engedelmességnek a lelkével, hogy tudjuk követni, amit mondasz. Köszönjük néked, hogy kegyelmedre alapozva állhatunk meg most itt előtted, és köszönjük néked, hogy szereteted ma is ugyanaz, ami volt ott a kereszten. Köszönjük néked, hogy ugyanazzal az örök szeretettel szeretsz minket, amely tegnap és ma is örökké változatlan. Köszönjük néked, hogy ebbe bízhatunk, és ebbe kapaszkodhatunk. És köszönjük, hogy te pedig ezáltal tartasz meg minket az örök életre. Kérünk téged arra, hogy segíts megnyugodni most a te színed előtt, föltekinteni tereád és hallgatni téged örömmel és békességgel. Amen. A gyermekeket elbocsátjuk a gyerekisten tiszteletre. Ti pedig hallgassátok meg most Isten igéjét, amint írva található a Jelenések könyve második részében. Jelenések könyve második részében a 8. verstől a 11. versig. Leülve hallgassátok meg a néhány verset. János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyve második részében a 8. verstől ezt olvassuk. A szmírnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy, hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap az első üzenetet tanulmányoztuk. Most a második üzenet van soron. Az első üzenetet Jézus az efézusi gyülekezetnek küldte, ezt a második üzenetet a szmirnabeli gyülekezetnek. Jelenések könyve megírásának idején ez a Szmirna Ázsia provinciának az egyik legszebb tengerparti városa volt. Múltjának érdekessége, hogy Krisztus előtt 590-ben leromboltatott lídiai seregek által, de 290 év múlva, 300 év múlva Nagy Sándor által újra felépítetett. Jelentős kikötője volt, nagy hajóforgalommal, ennél fogva kereskedelmi központ lett, innen indult ki az egyik legjelentősebb keleti kereskedelmi útvonal. Kultúrája is híres volt, hatalmas könyvtárral rendelkezett. Itt volt Ázsia provinciának a legnagyobb színháza, és itt volt az úgynevezett Arany utca, amelynek a szépségéről sokat beszéltek az ókori világban. Nagyon sokan jöttek ebbe a városba, hogy ezt a látványosságát megtekintsék. Amikor Jeruzsálem Krisztus után 70-ben elesett, és a zsidók szétszóródtak az akkori világban, nagyon sok zsidó jött ide ebbe a városba is. Akkor, amikor megérkeztek a városnak a további szépítésére és fejlesztésére, 10 000 dénárt adtak, ami egy elég nagy összeg volt, és ennél fogva kiváltságokat is szereztek maguknak. A város nevezetessége az volt, hogy mindig a rómaiak oldalán állt. Amikor Krisztus előtt 89-től 82-ig voltak a híres Mitridateszi háború, ez egy Pontus királya volt, aki föllázadt Róma ellen, és próbált ott egy független területet kialakítani, akkor ez a város nem ezt a Mitridateszt támogatta, hanem továbbra is támogatták Szullát, a római hadvezért, és azzal is segítettek a római seregeknek, hogy a saját ruhadarabjaikat küldték el támogatásként a római seregeknek. Így aztán Krisztus után 26-ban az egyedüli város volt, amelyik engedélyt kapott arra, hogy Tiberiusnak is templomot emeljen, a császár Tiberiusnak, és ettől fogva a császár kultusz patrónusa, Neokorosz, így nevezték ezt görögül, címét viselte. Tehát egy rómahű gyülekezet, illetve város volt ez a városka. Ebben a szép városban létrejött Isten kegyelméből egy keresztény gyülekezet, Pálnak tulajdonítják ezt a kutatók. Ebben a szép és gazdag és forgalmas városban élt tehát Istennek egy kis maroknyi népe, gyülekezet. És ez a gyülekezet, ez mind a mai napig, talán még ennyit elmondok tudnivalóképpen, mind a mai napig megvan, már most nem egy keresztény gyülekezet van, hanem több keresztény gyülekezet is van ott. Ma ezt a várost úgy hívják, hogy Izmir, 200 000 lakosú, kicsit nagyobb, mint Szeged, és ez az egyetlen város a jelenések könyvének a 7 gyülekezete között, illetve 7 városa között, ahol még van gyülekereszténység. A többiben már nincsen egyáltalán. Ebben a városban még mindig van. No, ebben a városban él tehát a jelenések könyve megírásakor Krisztus népe. Erre a Krisztus népére, Krisztus hívő, Krisztus követő gyülekezetre az volt a jellemző, hogy szenvedett. Ez egy szenvedő gyülekezet volt. Szenvedő gyülekezet volt. Nem a maguk önfejűsége vagy gonoszságai miatt szenvedtek ezek, hanem a Krisztusért szenvedtek. Krisztusért szenvedő gyülekezet. Más gyülekezeteket kellett bátorítani arra, hogy vállalják Krisztusért a legnehezebb hátratételeket is. Őket nem kellett erre buzdítani, bátorítani. Ők maguktól is ezen az úton jártak, és éppen ezért őket inkább vigasztalni és erősíteni kellett. Hogy ne keseredjenek el, ne adják fel. A sokféle szorongatatás között, ami érte őket. Ezt a gyülekezetet Jézus egészen közelről ismeri. Emlékeztek, hogy múlt vasárnap is arról beszéltünk, hogy a hét gyülekezetet hét arany gyertyatartó jelképezi János látomásába, amelyek között ott járkál Jézus. Ott jön, megy Jézus. És mindegyiket közelről látja. Jézus ismerte ezt a szenvedő szmirnai gyülekezetet is. Ismerte egészen közelről, mert közel volt hozzájuk, és bátorítja őket. Nézzétek ezeket a mozzanatokat, amikből azt olvashatjuk, hogy Jézus mennyire akarja őket erősíteni, bátorítani. Megszólítja őket. Azt szólítja meg őket, aki az első és utolsó. Aki által elindult a mindenség léte, és akihez megérkezik a mindenség léte. Aki átfogja az anyag, a tér, az idő, az információ teljes valóságát. Akiben áll fenn az egész mindenség, aki nélkül nem is létezne a mindenség. És aki volt, van és lesz örökön örökké. Ez a valaki szólítja meg ezt a gyülekezetet, aki ráadásul, ahogy olvassuk itt, a Golgotai kereszten meghalt, megismerve az előtt és a halálában is a szenvedésnek a legnagyobb mélységeit, de aztán ez a Jézus föl is támadt a halálból, tehát győzött minden sötét erő és hatalom, hatalmasság, beleértve a halált, vagy a sátánt is, ezek felett. Ez a Jézus, aki a mindenséget teremtette, aki ennek a mindenségnek a kereszten a megváltója, és aki legyőzve a sátánt és a halált föltámadott a halálból, ez a Jézus van hozzájuk közel. Látja őket, ismeri őket, és megszólítja őket. Különböző információkat ad ennek a szenvedő gyülekezetnek. Ebben az üzenetben, amit Jézus ad, figyeljétek meg, nincsen egy szemrehányó szó sem. Emlékeztek, hogy az első gyülekezethez, az efézusi gyülekezethez van egy kis elmarasztalás, hogy elhagytad az első szeretetedet. De itt a szmirnabeli gyülekezet egyike azon gyülekezeteknek, akiknek nem mond az Úr Jézus semmiféle elmarasztaló dolgot. Őket csak vigasztalja, őket bátorítja, őket erősíti a szenvedésükben. Azt mondja nekik, nézzétek sorban, ismerem a te dolgaidat, tudom a te dolgaidat, így a te nyomorúságodat. A nyomorúság szó, amit itt olvasunk, ez szorongattatást jelent, amikor valakire súlyos terhek nehezednek rá, akkor stressz helyzetben van, talán inkább így mondjuk. Ezek a hívők átélték ezt egyénenként. Átélték magukban, átélték családjukban. Átélték mindenféle szinten, ahol megjelentek a társadalomban, hogy őket szorongatják, nyomorgatják, bántják, gúnyolják, üldözik. Ellenségeskednek velük, rágalmazzák őket a Krisztusért. Ismerem a te összes szorongattatásodat. Honnan ismeri? Hát azért is ismeri, mert közel van hozzájuk, de a Biblia más részeit is, ha bevonjuk itt a gondolatainkba, akkor ugye felrémlik előttünk, hogy Jézus az ő népét a saját teste tagjainak nevezi. Az egyház a Krisztusnak a teste. Ha a Krisztus testét, annak azt a szmirnai kis részecskéjét, valami bántás, valami szenvedés éri, valami nyomorúság éri, azt érzi Jézus, azt tudja Jézus. Mi is tudjuk, hogyha valaki rálép a lábunkra, vagy elvágjuk a kis ujjunkat, azt az egész testünk érzi, a fejünk érzi, tudjuk, hogy mi történt. Jézus egy az övéivel, persze, hogy tudja, hogy mi történt, hogy bántják őket, hogy üldözik őket, hogy fáj nekik. Hogy üldöztetésben vannak. Ismerem a te dolgaidat, mert egy vagyok veled, és benned engem is bántanak. Aki titeket bánt, mondja még az Ószövetségbe Isten Izraelről, aki titeket bánt, az az én szemem fényét bántja. Aki a Krisztus népét bántja, az Krisztus szeme fényét bántja. Hát persze, hogy ismeri az ő dolgaikat, ismerem a te nyomorúságodat. Hogy milyen nehéz helyzetben voltak ezek az emberek, testvérek, azt nagyon nem is tudjuk elképzelni. Egyelőre nem tudjuk elképzelni. Legalábbis itt Magyarországon. Mondjuk, ha talán kisebbségi létben éltük volna az elmúlt 40-50-60 évet, Ukrajnába, vagy nem tudom hol, ahol a kormányzat nem egészen jó szemmel nézi a ténykedésünket, és olyan törvényeket hoz, amik minket szorongatnak, nehéz helyzetbe hoznak, akkor jobban értenénk, hogy ez körülbelül mit jelent. Nem szeretek ezzel példálozni, de hogyha most Németországban lennénk a 30-as években, amikor a náci kormány hozott zsidó ellenes törvényeket, akkor azok a zsidók érezték, hogy itt bizony mi szorongattatunk. Ugyanúgy, mint ahogy most a magyarok Szlovákiában érezhetik, hogy szorongattatunk bizonyos nyelvtörvényekkel, meg egyebekkel, amikkel itt minket így és úgy szorongatnak. Nehéz helyzetbe hoznak minket. Nehéz beleképzelni magunkat, testvérek, ilyen helyzetben, mert nem nagyon éltük át itt ebben az országban, talán ilyen formában. De a keresztjének itt Szmirnában egy ilyen szorongatott helyzetben voltak. Ahol olyan viszonyulások vették őket körül, nem csak a családban, nem csak a munkahelyen, vagy a szomszédság részéről, hanem esetleg a városvezetés, a hatalom részéről is. Ami úgy ellehetetlenítette őket. Mindezt Jézusért kapták. Ismerem a te nyomorúságodat, szorongattatásaidat, mondja Jézus ennek a gyülekezetnek. Ne hidd, hogy el van rejtve a szemeim elől a te szorongattatásod. De Jézust folytatja. Ismerem a te szegénységedet. A te szegénységedet. Ezt a szót itt szó szerint kell értenünk. A szegénységre gondol Jézus, mégpedig a görögben nagyon érdekes ez is, hogy két szót használtak a szegénységre. Az egyik szó jelentette azt, amikor valakinek éppen azért még van valami, de hát nem éppen bővölködik. A másik szó azt jelenti, mikor valaki koldus szegény. Semmilyen nincs az ég világon. Semmilyen nincs. Csak koldus. Itt ezt a szót használja. Ismerem a te koldus szegénységedet. Ez a szmirnai gyülekezet koldus szegény emberekből állt össze. Nem gazdag gyülekezet volt, nem jó módú gyülekezet, amilyen hozzájuk képest egy onasszisz. Azok ott semmi nem voltak. Semmiük nem volt. Lehetséges az, hogy ezek között az emberek között már eredetileg is sok szegény ember volt. Tehát, mert mindig is úgy volt, hogy a szegényebb emberek, azok nyitottabbak voltak valahogy az ige felé, az evangélium felé, Jézus felé. Már Pál is írja ezt a korintusi gyülekezetben, hogy nem sokan vannak köztetek, akik gazdagok lennének. Leginkább a világ megvetettjeit, szegényeit találjuk köztetek, Isten akaratából. De ez így lehetett itt Szmirnában is. Eredetileg is. Mások ott lehet, hogy gazdagok voltak eredetileg, de aztán elszegényedtek. Mert ugye olvassuk itt, hogy mondtam is, hogy elég sok zsidó volt ebbe a városba. Amikor Pál valahova ment, hogy az evangéliumot hirdesse, Jézusról beszélni, akkor a zsidók közül zsidókat hívogatta Jézusba vetett hitre. Az Ószövetség alapján. És az az igazság, hogy ebben a városban biztos, hogy egy csomó zsidó is oda csatlakozott és hit Jézusban. De a többi zsidó, aki nem hit Jézusban, az ellene volt ezeknek a hívővélet zsidóknak. És el tudjuk képzelni róluk, hogy esetleg, ha ezek a megtért, úgymond keresztény hitre tért, avagy hitehagyó zsidók, esetleg üzletet vittek, vagy gazdagabbak voltak, hát megnézhették utána magukat, mert a többiek bojkottálták őket. És ellehetetlenítették az üzletüket a továbbiakban. Vagyis ezek lehet, hogy teljesen elszegényedtek. Ez a gyülekezet tehát egy anyagilag szegény emberekből álló népe volt a Krisztusnak, akit szorongattak, mint mikor egy koldust rugdosnak. Ez egyébként fokozza az embernek a belső killódását, ugye? De hát a világ ért ehhez a dologhoz. Jézust is akkor kellett köpködni, meg gúnyolni, mikor a kereszten volt. Meg ma is így van, hogy sokszor a nyomorúságban lévő embert ütik, vágják a legjobban. Akkor is így volt. Fokozván még ezzel is szegénynek gyötrelmeit. De, nézzétek, azt mondja az Úr a továbbiakban, ismerem a te gazdagságodat is. Szegény vagy, de mégis gazdag vagy. Különös dolog ez, testvérek, hogy ezek az emberek, noha anyagilag szegények voltak, mégis gazdagoknak neveztetnek. Nyilvánvaló, hogy itt ez a gazdagság, amiről a Krisztus beszél nekik, ez egy lelki gazdagság. Ezek az emberek lelki kincsekben voltak gazdagok. Milyen lelki kincsekben? Sok mindent mondhatnék, most összefoglalom, gazdagok voltak, mert az övék volt Jézus. És Jézusban minden az övék volt. Jézus volt az ő nagy gazdagságuk. És Jézusban bírták a bűneiknek a bocsánatát. Jézusban bírták az igazságot. a megigazultságot. Jézusban bírták az örök életet. Jézusban bírták a tiszta szívet. Jézusban bírták a békességüket. Jézusban bírták az erejüket. Jézusban bírták a szeretetet, a jóságot, a szabadságot, minden ilyen kincset Jézusban bírtak ezek a Jézusban hívő testvéreink. Miközben anyagilag szegények voltak, Jézusba vetett hitük által végtelenül meggazdagodtak. Noha ezeket a kincseket nem lehet még most itt, és ők se tudták még ott akkor kézzel megfogni, bár egyik másik dologot azért megtapasztalták, mert a békességet vagy erőt azért megtapasztalták magukba, de hát ugye úgymond abból nem lesz kenyér. Szegények voltak, ruha se lett ebből, bár úgy hiszem, hogy Krisztus így is gondoskodott őróluk még a szegénységükben is, és amire igazán szükségük volt, az kirendelte nekik, anyagi dolgokban is. De itt most testvérek, figyeljétek meg, hogy manapság mi mennyire másképpen gondolkozunk. Manapság pont a fordítottja kívánatos nekünk. Ugye azt kívánnánk, hogy lelkiekben ne nagyon legyünk gazdagok, de anyagiakban igen. Azt akarjuk. Suttyomba akarjuk, vagy nyíltan akarjuk, teljesen mindegy. Van, aki leplezi, hogy ő igazán anyagi gazdagságra vágyik. Ő hívő, ő nem. De mégis. Az irítség ott van benne azok ellen, akik bármit kapnak rajta kívül. Az irítség jelzi, hogy mennyire anyagias az elme, a gondolkodás. Aztán furcsa dolog ez, testvérek, nem vágyunk manapság lelki kincsekre. Arra vágyunk, amit tényleg meg lehet fogni, a materiális javakra vágyunk. Ide menni, oda menni, ezt bírni, azt bírni, ezt látni, azt látni, jól megszedni magunkat, ez kell nekünk. Ebbe a gyülekezetbe biztos itt is előfordult ilyen. De azért általában inkább az volt, hogy ezek anyagilag szegények voltak, de lelkiekben meggazdagodtak. És valahogy ez lenne, testvérek, nyilván ez egy áldott dolog, ez egy jó dolog. Ezt Krisztus is szívesen látna mi gyülekezetünk életében is. Hogy mi lelkiekben meggazdagodjunk, és lelki kincsek után vágyjunk. Olyan kincsek után, amiket a rozsda és a moly nem emészthet meg. Jézus így beszélt róla. Nem emészthet meg. A tolvaj nem tudja kiásni, nem tudja ellopni. Megavulhatatlan, örökké való kincs. Ilyenekkel kéne, testvérek, tele tömni a lelki erszényünket, vagy a lelki bankszámlánkat, vagy a hátizsákunkat. Meggazdagodni az Úr kincseivel, mert egyébként lehet mindenünk. Lehet bármink. Meggazdagodhatunk, lehet nagyon jó menő cégünk, cégeink, kövér, bankszámlánk, minden lehet. De ha nincs meg Krisztus, akkor semmink nincs. Semmink. A világ nem így gondolkozik, de Krisztus népe így gondolkozik. Ezt a üldözött, ezt a nagyon szegény, de ugyanakkor lelkiekben mégis gazdag gyülekezetet bátorítja az Úr Jézus a 10. versben, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Állj le mindenféle reszketéssel, remegéssel, félelemmel. Nem kell. Eddig is bántottak benneteket, ezután is fognak bántani benneteket, de ne félj mindazoktól, amiket még szenvedned kell. Hát féltek ezek az emberek, ezek a keresztény testvéreink? Féltek, testvérek, féltek. Nem szégyen ez, hogy fél valaki. Persze, hogy féltek. Azért mondja nekik Jézus, hogy ne féljetek. Nehogy úgy képzeljük már őket, hogy ők olyan emberfeletti emberek voltak, hogy bátran és szembenéztek. Lesz, ami lesz. Kiírtják a családunkat. Nem baj. Ellehetetlenítenek anyagot. Nem baj. Elszedik mindenünket. Nem baj. Mi kibírjuk. Mi mindent kibírunk. Nem ilyen emberi indulattal voltak ezek eltelve. Ezek féltek. Igazán emberek voltak, húsvér emberek. Persze, hogy fél az ember. De Jézus szavát hallották, hogy ne féljetek. Semmitől ne féljetek, és egyáltalán ne féljetek azoktól, amiken át kell menetek. És itt az Úr még bátorítgatja őket különböző dolgokkal, hogy miért ne féljenek. Ne féljetek, mert ismerem azokat az emberi tényezőket, amik a ti szenvedéseiteket előidézik. Ismerem azok káromlását, akik zsidóknak mondják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy itt bizonyos emberek káromolták, szidalmazták ezeket a hívő embereket. Káromolták, szidalmazták. Ez volt a zsidóknak a fegyvere a keresztjének ellen. Sajnos ezt alkalmazták már Jézus ellen. Olvassuk a Bibliába. István ellen, Pál ellen. Mindig a káromlás, káromkodás, szidalmazás. Ez ömlött belőlük a Krisztus miatt. Bántották a hívőket. Vagyis ezek a szmirnai hívő testvéreink, ezek elsősorban nem a rómaiaktól szenvedtek. Ugye így gondoljuk, hogy a római azok hogy bántották, mint bántották a szegény keresztény elődeinket. Nem ők bántották elsősorban, hanem a zsidók bántották. Hát az egész új szövetség erről beszél. A zsidók legfeljebb felhasználták a római hatóságokat is a keresztények elpusztítására. Fölhívva a figyelmüket egy bizonyos csapatra, amelyik nem hajlandó kimondani azt, hogy a Cézár, a császár, az az úr, az a Kyriosz. Hanem ők mást vallanak úrnak, a Jézust. Nézzetek csak ezt a körmükre egy kicsit ennek a csapatnak, hogy kik ezek, mik ezek. Hát ezek felforgató, ezek országháborítók, ezek lázadók, a császár elleni más társadalmi rendet akarnak megvalósítani. Na nézzétek csak őket. Sokszor a rómaiakkal így intéztették el a keresztjéneket. Rómaiak megmentek, aztán végrehajtották a feladatot. Ismerem őket, mondja, ezek káromkodó emberek, szidalmazó, gyalászkodó emberek, akik titeket a Krisztus miatt, én miattam bántanak, mondja az Úr. De figyeljétek, egészen kemény az Úr, mert azt mondja, hogy ezek nem az Úr iskolájába járó emberek már. Nem az Isten zsinagógájába járnak, hanem a sátán zsinagógájába. Ezek a sátánnak a tanítványai. Ezt jelenti ez. Nagyon kemény az Úr Jézus. Ezek a ti szidalmazó, káromló, titeket szidalmazó, ezek a sátánnak a tanítványai, a sátán zsinagógája. Abba az iskolába járnak. Ő a nagymesterük, akire hallgatnak. Gondolnánk, hogy Jézus milyen kemény itt. De hát Jézus, amikor itt volt a földön, akkor is kemény volt. Megmondta már a tanítványai füle hallatára is a zsidó támadóknak, hogy a sátán a ti atyátok. Nem Ábrahám a ti atyátok, hanem a sátán a ti atyátok. Jézus számára, testvérek, a sátán nem egy ilyen kitalált valaki, hanem egy nagyon is létező, sötét személy, aki embereket használ fel, ő ellene, illetve az ő népe ellen. Hát nem kell ezt mondogatnunk, testvérek, ma is úgy van, hogy a sátának ma is megvannak mindig az emberei. Sokszor akár egy egyházba, egy keresztény egyházba is meglehetnek azok az emberei, akiket fölhasznál keresztjének ellen. Megvannak a világban is azok az emberei, akiket fölhasznál a keresztjének ellen. De nézzétek, azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy mindez próba. Mindez próba. A sátán zsinagógája gyötörtiteket, bántiteket, de ez próba. A próba az mindig két oldalra dőlhet el. Ha a sátán győz, akkor a gyülekezet megsemmisül. Ha a próbában a gyülekezet hű marad az Úrhoz, akkor meg az Úr győz. Akkor az Úr győz. De az biztos, testvérek, hogy a sátán az mindig odáll az ember mellé, mind a mai napig gyülekezetek mellé, és kísérti őket. Mondjuk egyénenként is átélhetjük ezt. Mindjárt oda jön hozzánk, ha betegek leszünk, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Mindjárt elkezd suttogni a fülünkbe. Na ugye, nem ezt ígérte neked az Isten? Na, milyen Isten ez? Ebbe hiszel, ebbe bízol, ebbe a Krisztusba? Ez szeret téged, ugyan már? Máskor, testvérek, a sátán úgy próbál meg, hogy kapunk mindenféle fenyegetéseket. Ha ezt csináljátok, ha azt, akkor majd meglátjátok, mit kaptok azért cserébe. És akkor fenyegetéstől a hívő vagy összehúzza magát, vagy azt mondja, hogy nem érdekelnek a fenyegetések. Én az Úrra nézek, és azt teszem, amit ő kíván. Máskor a sátán még ravaszabb ennél, mert egy ilyen anyagias világban élünk, ugye, és nem fenyeget, hanem ígérget. Te is gazdag lehetsz. Hát lehet sikeres ember, lehet kövér bankszámlád, lehet sok mindent megszerezni ebben a világban. Hát hogy milyen áron? Hát azt ne firtassuk, azt meg lehet szerezni, na. Csak segíts nekem, és akkor, és állj mellém, és kössél kisebb-nagyobb megalkuvásokat, és majd minden menni fog. Meggazdagodsz te. Kínálja a sikert, az érvényesülést. Próba, amikor azt mondjuk, hogy na, ilyen áron nem. mert az Úr nekem ezt és ezt nem engedi, mert ez csalás, ez hazugság, ez ügyeskedés, ez korrupció. Nem. Próba a mi szenvedésünk is, testvérek, ma. És igyekeznünk kell, hogy a próbában ne a sátán vigye el a pálmát, hanem ragaszkodjunk már az a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Erre biztat, mert itt van a tulajdonképpen a második pontja az igehirdetésnek, hogy itt van Jézus parancsszava. Mert ennek a gyülekezetnek, amelyiket így szorongatott a sátán, ennek a gyülekezetnek azt a parancsot adja Jézus, hogy légy hű, mint halálig. Légy hű, mint halálig. Ez nem a regénynek a címe, hanem Jézusnak a szava. Légy hű, mint halálig. Nem mondhatták a szmirnai hívők, hogy na ja, hát az Úr könnyen beszél. Hát ő könnyen beszél. Nem mondhatták, mert Jézus is hű volt az Atyához, mint halálig. Ugye? Ezt az a valaki mondta nekik, hogy legyetek hűek ezek között, a körülmények között hozzám, aki hű volt az Atyához, mint halálig. Mint a keresztfának a haláláig, a leggyalázatosabb halálig. És ezzel váltotta meg a szmirnai hívőket is. Most ez a valaki mondja nekik, és mondja nekünk is Jézus. Te légy hű hozzám, mint halálig, mert én is hű voltam, érted, és hozzád is hű leszek, mint halálig. És azon túl is hű leszek hozzád. Örökké hű vagyok hozzád. Légy hű, mint halálig. Ez a parancs szól nekünk is, amennyiben ilyen szorongattatásban lévő gyülekezet vagyunk. Kapaszkodjunk bele az Úr Jézusba. Ragaszkodjunk az ő szavához, az ő igéihez. Történjen, aminek történnie kell. Ne engedjük, hogy akár félelem eltántorítson tőle, akár nagy ígéretek eltántorítsanak tőle. Maradjunk meg Krisztus követésében, igéje követésében. Úgy hitbeli kérdésekbe, testvérek, hitbeli, dogmatikai kérdésekbe, mint erkölcsi kérdésekbe. Ez a két nagy kategória van, amiben hülyeknek kell maradnunk az Úrhoz. Hitbeli kérdésekben és erkölcsi kérdésekben nem hagyhatjuk el az ígét, nem hagyhatjuk el Jézust. Ragaszkodnunk kell akkor is, ha a világ kinevet érte, kigúnyol érte, én nem tudom, mi rágalmaz és szorít háttérbe bennünket. Légy hű, mint halálig. Azt kell mondanunk, hogy a világnak azzal a szavával, hogy van az a pénz, amiért ugye mindent el lehet intézni, hát nekünk nincs az a pénz, amiért rá lehetne minket bírni arra, hogy a Krisztushoz hűtlenek legyünk. És elhagyjuk az ő igéjét akár hittani, akár erkölcsi kérdésekbe. Ne legyen az a pénz. Olyan csodálatos, hogy ez a szmirnai gyülekezet, ez komolyan vette ezt a szót. Biztos tudjuk, hogy komolyan vették, és azóta is egy csomó olyan hívő embert ismerünk, akik komolyan vették. Akiket akár rómaiak, akár Habsburgok, akár kommunisták, vagy akár kapitalisták nem tudtak eltéríteni a Krisztusnak való engedelmességtől. Egy csomó ilyen ember van ebben a világban. Fenyegethették őket, jobbról, balról, agyonverhették őket, a családjukat megkínozhatták. Ők kitartottak az Úr mellett. Hűek voltak. És lehet olyanokat is, akik megkísértettek, mert sok pénzt ígértek nekik, és nagy előrelépést, és sikerrel kecsegtették őket, ha egy kicsit korruptak, ha egy kicsit csalnak az adójukból, ha egy kicsit sumákolnak. És azt mondták, hogy nem, egy kicsit se. Hűek maradunk az Úrhoz, mint halálig. Kerül, ami bekerül. Ismerünk ilyen embereket. Legyen értük áldott az Úr. Mert aztán tudjuk, testvérek, hogy ezek az emberek igazából nem ugye az ön maguk teljesítményéből voltak ilyenek, hanem az Úr tette őket ilyenekké. Mindig az Úr tesz ilyenekké. Ha Jézus azt mondja valakinek, légy hű, mint halálig, ez azt jelenti, hogy az ő igéje által ő teszi hűségessé az embert, aki hiszi ezt és megragadja ezt az igét. Jézus tette ezeket az fölemlített embereket hűségessé, és ő tud minket is azzá tenni. Egyenesekké, tisztákká, becsületes emberekké egy mocskos világban. Légy hű, mint Uram, nem megy. Mondhatjuk ezt, mondhatom ezt. Nem megy, Uram, nem bírok hű lenni hozzád. De mégis légy hű, mint halálig. Hozzám, aki hű vagyok hozzád, mint halálig, és azon túl is. Uram, adj erőt ehhez, és bocsásd meg sokféle hűtlenségemet. Segíts, hogy hű legyek hozzád. A te erőddel hordozzál. Tanácsolj a te bölcsességeddel, hogy hű lehessek, és ezt valahogy apró pénzre válthassam. A családomba, a munkahelyemen, ott, ahova állítasz. Végül testvérek, Jézus egy ígérettel bátorítja ezt a szenvedő gyülekezetet. Azt mondja nekik, és néked adom az életnek koronáját. Néked adom az életnek koronáját, és nem árt neked a második halál. Nem árt neked a második halál. Ha hű leszel, akkor ez fog történni. Az élet koronája vagy koszorúja inkább, az egy abban a világban ismert dolog volt, mert sokszor, ha valaki volt egy sportverseny, és győzött, valaki kapott egy győzelmi koszorút. Előfordulott, hogyha valaki vendégségbe jött valahova, akkor a vendégnek adtak egy koszorút, a fejére tettek egy koszorút. A tiszteletnek, a szeretetnek a megnyilvánulása volt. Előfordulott, hogyha valaki dolgozott, és hűséges volt a munkájában sokáig, akkor amikor nyugdíjba ment, idézőjelbe teszem, akkor megint kapott egy koszorút. Tehát ez egy ismert dolog, ez a jutalomnak, az elismerésnek a szimbóluma, jelképe. Neked adom az élet koszorúját. Ez az örök élet koszorúját jelenti. Tied lesz az örök élet. Ha hű maradsz hozzám, tied az örök élet, ha nem, kockáztatod. De légy hű, mint halálig, és örök életed lesz. És a másik, amit mond nekik Jézus, hogy nem árt nektek a második halál. A második halál az feltételezi az első halált. Az első halál az a halál, amivel mindnyájunknak meg kell halni. A második halál az örök kárhozatot jelenti a Bibliában. Amikor valaki végképpen testestől, lelkestől a sátánnal egy csoportban végzi. A tűznek tavában. A kárhozatnak, a pokolnak a helyén. A halálnak a hatalma és az ereje elnyeli a hitetlen és hűtlen embereket. De téged nem fog bántani. Téged nem bánthat, mert megvédelek ezzel szemben, mondja Jézus. Megvédelek a második haláltól, az örök kározatól, nem árthat neked semmit. Úgy, ahogy a Dániel barátainak nem árthatott semmit, ugye, amikor bedobták őket a tűzes kemencében, nem árthatott semmit a tűz. Nektek se árthat, mondja Jézus ennek a szenvedő gyülekezetnek. Biztosra vehetitek az örök életeteket. Csodálatos ígéret ez, ami hozzánk is szól, testvérek. Legyünk hűek, mint halálig. Szorongassanak minket akárhogy, akárkik. Legyünk hűek Jézushoz, az igéhez. Hittani és erkölcsi kérdésekbe. És milyen lesz az örök élet. El ne játsszuk ezt a jutalmunkat. Végül hadd utaljak még arra, hogy ebben a szmirnai gyülekezetben élt a kereszténységnek az egyik leghíresebb vértanúja. Polikárpusznak hívták. Őt valószínűleg, amikor ez a levél íródott, ő lehetett ennek a gyülekezetnek a vezetője. Ők Krisztus után 150-ben nagyon öreg emberként, már majdnem 90 éves volt, amikor megégették a hitéért. Abban az időben is, hogy leírja a hagyomány, a zsidók gerjesztették föl a sokaságot, elkezdték mondogatni, hogy a keresztényekre, hogy el az istentelenekkel, és közöttük vezető volt Polikárpusz, és hozzátették, keressük meg Polikárpuszt. És akkor megkeresték az öreg embert. Ment a elfogató bizottság, katonai küldöttség az öreg emberért. Meg még elmenekülhetett volna, de nem menekült el. Ő már nem megy sehova. Egy órát kért még, hogy imádkozhasson. Azt mondta, még most ne vigyetek el, még egy órát kérek. Hadd könyörögjek az Úrhoz. A katonatiszt, aki vezette az elfogató brigádot, a kommandót, azt mondta neki, hogy te, hát még beérünk a városba. Mi van abban, hogy te a császár, kimondjad azt, hogy a császár a Kyriosz, a császár az Úr. Hát mondd már ki, mutasd be azt az áldozatot, tedd le oda a császár oltára elé, és elkerülöd a halált. Ott győzködte az öreg embert, hogy csak ennyit kell tenned, azt még élhetsz. De az öreg Polikárpusz álhatatos maradt, ugye? Halálig hű, mindvégig hű. Hű maradt. Ami aztán bevitték őt a leírás szerint az arénába. És akkor azt mondja ez a legenda, ami szól róla, hogy egy mennyei hangot hallott az öreg Polikárpusz, aki azt mondta neki, hogy maradj álhatatos Polikárpusz. Maradj álhatatos Polikár, légy hű, mint halálig, ugye? Ugyanez az ige. Légy hű, mint halálig. Ez jutott az eszébe. A helytartó akkor ott a választás elé állította, hogy hogy Krisztus nevét megátkozza, és akkor rendben van, és a császárnak áldoz, akkor végképp rendben van, minden hazamehet. De azt mondta az öreg ember, most már 86 évet szolgáltam az Úrnak, mely alatt semmi rosszat nem tett nekem. Hogyan átkoznám meg azt a királyt, aki engem megmentett? Hogyan átkoznám meg azt a királyt, aki engem megmentett? Akkor aztán a helytartó megégetéssel fenyeget, és erre azokat a szavait mondta, hogy te engem mulandó tűzzel fenyegetsz, mely gyorsan kialszik, de nem ismered azt a tüzet, mely az istentelenekre vál az ítélet napján és az örök büntetést. Miért tétovázol? Tégy velem úgy, ahogy akarsz. És akkor hozták a rőzsét, és egyéb dolgokat, és megégették őt. És ez az ember itt a mágián mondta el ezeket a szavait, hogy Úristen, mindenható atyának, Jézus Krisztusnak, Úristen, mindenható az atyának, fia Jézus Krisztus, aki által megismertünk téged. Angyalok és hatalmasságok Istene, az egész teremtés Istene, minden igaz a te orcád előtt van. Dicsőítelek téged, hogy te engem e napig és óráig megőriztél. És én egy lehetek a te tanúságtévőid közül, és Krisztus poharában részesülhetek. És köszönöm, hogy testem és lelkem feltámad az örök életre. Talán szabad még ma eléd állnom, mint kedves áldozat, ahogy te, a hamisság nélküli Isten és igazság Istene előre elkészítetted és végrehajtottad. Ezért dicsőítelek téged, dicsőítve légy és dicsértessél, örök mennyei főpap, Jézus Krisztusom által. Ezek voltak az utolsó imádság, hogy a legenda elmondja. Az bizonyos, hogy ilyen bizonyságtevője volt ennek a gyülekezetnek. Hát segítsen minket az Úr Jézus, hogy mi is ilyen bizonyságtevőinek találtassunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te hű voltál, mint halálig. És köszönjük néked, hogy áldozatoddal megszerezted a néked adott hívő embereknek az üdvösséget, az örök életet, az Istennel való közösséget, itt a földön és örökön örökké. Köszönjük, hogy olyan kincset szereztél meg hűségeddel, amit magunknak megszerezni semmiféle erőfeszítéssel nem vagyunk képesek. Még részben sem, hanem egészen te szerezted meg azt nekünk, és mi hitáltal elfogadhatjuk. Segíts, Úr Jézus Krisztus, hogy téged, aki feltámadtál a halálból és élsz, minnyája lássunk lelki szemeinkkel, hitünk szemeivel, és tudjunk szeretni téged és ragaszkodni hozzád. Segíts, hogy mindenféle üldöztetés, szorongattatás közepette hülyek maradhassunk te hozzád, a te igédhez. Hülyek maradhassunk hittani kérdésekben, erkölcsi dolgainkban is. Segíts, hogy egész valónkkal hülyek lehessünk hozzád, még akkor is, hogyha egész valónkat bántják és kínozzák. Könyörülj meg rajtunk, és tégy minket hűséges gyermekeiddé. Köszönjük drága ígéretedet, hogy ha hülyek maradunk, akkor miénk lesz az életnek a koszorúja, és nem árthat minékünk a második halál, az örök kárhozat. Légy áldott, hogy megvédesz minket örökön örökké, és te is hű leszel hozzánk akkor, amikor arra a legnagyobb szükségünk lesz. Köszönjük te néked azt, hogy bátorító szavaid bennünket is elérnek, és kérünk, hogy segíts ezeket komolyan a szívünkre venni, és ezek fényében élni. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg most az elkezdődő hittan évünket, áld meg a tanítókat, áld meg a gyerekeket, akik idejönnek, áld meg a szülőket, családokat, ahonnét idehozzák, hogy ide küldik őket. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a szívükben, életükben, és áld meg bennük a te szavaidat. Segíts, hogy hívő emberek lehessenek, akik téged képviselnek egy züllött fiatalságban és emberiségben. Könyörülj meg, kérünk, ami egész népünkön. Kérünk téged, istenfélő vezetőket, a társadalom minden szintjére. Kérünk, hogy töröld el az istenteleneknek a seregét, a hazugoknak, csalóknak, álhatatlanoknak, Krisztus gyalázóknak a gyülevész népét. Kérünk téged arra, hogy segíts és adj istenfélő embereket, istenfélő családfőket, munkahelyi vezetőket, istenfélő politikusokat, ha lehetséges. Köszönjük, hogy számodra semmi sem lehetetlen. Imádkozunk hozzád a fiatalságunkért, ennek a népnek a fiatalságáért, melynek egy részét itt láthattuk őrjöngeni az elmúlt napokban. Könyörülj meg ezeken a fiatalokon, Urunk. látod, hogy mennyire félrevezetett, mennyire üres lelkű és szívű emberek, akik már is az italban és a kábítószerben találják az örömüket. Könyörülj meg rajtuk, Urunk, és valahogy nyúj utánuk, érd el őket, hogy benned találjanak egy értelmes és tiszta és szabad életet. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, hogy légy közel hozzájuk. Te adj megmenekedés nekik a nyomorúságból, gyógyulást, ha lehetséges, és leginkább azt, hogy lelkileg emelt fel őket, lelkileg gyógyítsd őket a szenvedések között is. Köszönjük néked, hogy mindezt rád bízhatjuk, a te nagy kezedre és nagy szerető, hatalmas lényedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy jeleztük a testvéreknek, egy pár percben a hittan tanévnyitónk most történne. Jöjjetek és álljatok ide elénk.
Annyian ezt a mondást, igyekszünk mi is komolyan venni őket, és igyekszünk az elkövetkezendő tanévben is szeretetteljes környezetben terelgetni őket a mi megváltó Urunkhoz. Sok gyermekalkalmat tartunk, és most is arról volt szó a gyerekisten tiszteleten, hogy használják majd ki a gyerekek ezeket a lehetőségeket, hogy erre bátorítottuk őket azért, hogy minél fiatalabban megismerjék a megváltó Urukat, aki szereti őket, és ne roncsák el az életüket. A gyerekeknek szóló alkalmaink már egész babakorban kezdődnek, a bent a babamama szobában, így szoktathatjuk őket az Isten tiszteletek hangulatához, egyáltalán az Úr Jézus dolgaihoz, illetve ahhoz, hogy rendszeresen itt vagyunk a templomban. A gyermekisten tiszteleteken, amit minden vasárnap tartunk, három csoportban foglalkozunk a gyerekekkel. Ilyenkor a gyerekeket a szüleikkel együtt várjuk. Egy időben van a gyermekisten tisztelete a felnőtt isten tisztelettel, és három csoportban óvodás kortól 12 éves korig kint foglalkozunk a gyerekekkel. Az első néhány ének után várjuk kint a gyerekeket a különböző termekben. Úgy véljük, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek jelen legyenek itt bent az Isten tiszteleten, hiszen ők is a mi gyülekezetünkhöz tartoznak, és különben is jó együtt dicsérni az Urat. A hittanórákat a tanítási időszakban tartjuk. Négy hittan csoportban foglalkozunk a rákbízott gyerekekkel, kisbárányok, ők az óvisok, felfedezők, ők az alsótagozatosok, kalandkeresők, ötödik, hatodikosok, és mini infinek hívjuk a hetedik, nyolcadikosok csoportját. De ezen kívül a gyermekek szolgálnak is közöttünk, most röviden majd egy ízelítőt szeretnénk adni abból, hogy mi történt velünk a nyár folyamán, jelesül az LD száborban, de a karácsonykor, húsvétkor és egyéb alkalmakkor is megszólalnak közöttünk. Többek között a kisénekkal kíséretében is. Vidám játék délutánokon, palacsinta délután, csoki délután, alma délután igyekszünk a gyerekeknek játékos kereteket is biztosítani, és közben missziós történeteket, illetve a nagy ünnepeinkhez kapcsolódó üzeneteket átadni. Fontos alkalma a gyülekezeti gyerekmunkának a nyári gyerektáborunk, illetve az ötnapos klub is, ami a múlt héten volt éppen. Évente egyszer családi napot tartunk, ahol családokkal együtt várjuk a legfiatalabbakat, és természetesen nekik szóló bibliai üzenettel is készülünk, és van iratterjesztésünk is külön a gyerekek számára, van egy kis kosár, lehet benne nézelődni minden alkalommal. Most pedig a gyerektáborból hoztunk két éneket. Először azt énekeljük el ezt a, igen, a Mikor látom egeidet. Ennek a címe az volt az idén, hogy Erdésztábor. Itt a fák szólaltak meg közöttünk.
Mikor látom egeidet, amit ujjait formálta, s onnan fénylő tekintete volt és csillagként formákban, akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyunk gondol, hogy nincs el rá türelemmel, fiát és fiatnak mondod. Hogy kevéssel tetted őket, kevesebbé önmagadnál. Szerzel végig dicsőséget, egyén sokát koszorúdnál. Fiúkokat és mindenféle barmot lagunkhoz fejeztél. Rejtsejék hagy tenger mélyen, minket rajtuk úrrá tettél. Mikor látom egeidet, akkor kérdem, mi az ember. Úrunk szentet neveidet, énekeljük tiszta szintet.
Az Erdésztáborban Isten a körülöttünk levő természetet fölhasználva szólított meg bennünket, és beszélt az erdő titkáról. Megtanulhattuk azt, hogy nagyok az Úr tettei, hiszen mindent ő teremtett. A következő alkalommal maguk a fák szólaltak meg létükkel, milyen haszna van a fáknak, milyen része játszik nagyon fontos szerepet egyáltalán a hétköznapi életünkben, és ebből is megérthettük azt, hogy Isten a fákat sem véletlenül olyannak teremtette, amilyennek, mert nélkülük nem túl sok oxigén lenne a számunkra. Isten szeretetéről beszéltek. Akkor megérthettük azt, hogy nem véletlenül volt az Éden kertben a bölcsesség, a jó és a bölcsesség, illetve az életfája a jó és gonosz tudásának fáján kívül, és mennyivel jobb lett volna, ha az ember akkor ott Istenre hallgat, és nem a maga tudására. A világ leghasznosabb fájának az Úr Jézus keresztfáját találtuk. Sok hasznos fa van, sok jóra való fa, de a világ leghasznosabb és legértékesebb fája mégis az Úr Jézusnak a keresztfája, hiszen ez ad nekünk örök életet, hogyha hiszünk ő benne, mint drága megváltónkba, aki azon a keresztfán adta önmagát. Hallottunk arról, hogy olyanok vagyunk, mint a lépkedő fák. Isten feladatot ad nekünk, hogy teremjünk gyümölcsöt, méghozzá olyan gyümölcsöket, amik az ő szemében kedvesek, és ezek csak úgy jöhetnek létre, hogyha ő belé gyökerezzünk. Az ígébe, ő belé, a mi Urunkba. És végül legutoljára tanultunk az életfájáról, ami ugye a mennyben vár ránk, illetve hát azokra, akik elfogadták az Úr Jézust megváltójuknak. Úr Jézus nagyon szeret minket, és olyat készített, amit meg se gondolunk, meg se értünk, se a fülünkkel, se a szemünkkel. Kívánom, hogy mindannyian egyszer ott találkozhassuk az életfájánál. És még egy énekkel búcsúzunk. Ez egy olyan ének, amit egy rabszolgakereskedő, aki megtért, írt, úgy kapcsolódott az erdészáborunkhoz, hogy a testi alkalmamon mindig egy dzsungel történetet vettünk a Bujufa alatt című könyvből, és ugye tudjuk, hogy a bujufák, ezek a dzsungelek a Afrikában elég sokan belőlük, és akkor így egy kicsit a fekete emberek éneke volt a számukra. A templom ajtóval szemben tetszenek találni. Köszönjük szépen, és várjuk a gyerekeket szeretettel.
Hallgassuk meg végül a hirdetéseket. Hirdetem. Hirdetem, hogy körünkben tartózkodik egy kedves vendég, illetve családja, Szilágyi Sándor testvérünk, akinek szülei sokféle nehézségen mentek át a Krisztusért, illetve nagyszülei, bocsánat. És nem tudom, hogy Sándor egy pár szót akarsz-e szólni hozzánk. Zilachról érkezett Sándor, egyébként ott lakik népes családjával, és nem tudom, hogy van egy néhány mondatod, amit esetleg elmondanál még nekünk. Igen.
Nagy szeretettel köszönöm a Őszegedi gyülekezetet. Azért is öröm számomra ez a találkozási lehetőség, mert hogy valamiféle kapcsolódás már korábbról mondom, hogy az, hogy működik Zilach és Újszeged között, talán tiszteletes úr említette bizonyára a gyülekezetnek, hogy jár közöttünk két alkalommal is szolgált körünkben, meghalt mások is még a gyülekezetből, előfordultak ott mifelénk, és mindannyiszor örömünkre volt a találkozás és épülésünkre. Ami pedig a belkapcsolódásunkat illeti abban, ami most itt történik, azért is külön öröm számomra, hogy most lehetünk itt, mert hogy egy olyan igéről hallottunk ma magyarázatot, amelyik mondjuk számomra is, meg hát ugye családunk számára is sarokkőnek tekinthető ige volt. A nagyapám, akivel említett, akit említett a tiszteletes úr, megkurcoltatásakor értettem meg, hogy mit is jelent ez a felszentelésekor áldásként bekimondott ige. Azt mondotta, hogy hát ezzel szentelték fel, hogy lelkésznek annak idején, hosszú évekkel korábban, ugye, és akkor utána olvastam, hogy el az ige ezzel a megpróbáltatással volt egybekötötten itt ebben a felolvasott ige szakaszban. 10 napig való nyomorúság, hát ennek érdekes története van, hogy lett ez a 10 napig való nyomorúság számára, ami 6 és majdnem fél évnyi börtönnek az elfordozását jelentette. Nem akarok erre kitérni. Esetleg nem tudom, ha van mód, reál, tudom ajánlani az emlékiratait. Áldásul lehet azoknak, akik ezt a forgathatják, hiszem. Ami a magam kötődését jelenti el a igéhez, édesapám, mikor konfirmáltunk, ugyancsak ezzel az igével áldott meg a konfirmáció rendjén, és úgy van bennem ez az ige, hogy a hűség a Szentírás gondolatvilágában, azt hiszem az eredeti szövegnek a összefüggésében is mindig együtt való a hittel. Hűség és hit az kéz a kézben járó viszonyulások, és aztán ehhez képest az a döbbenetes számomra, hogy Pál apostol a Róma beliekhez írott levélben arról beszél, hogy az a hit az igazából akkor érdekes, amikor a Jézus hitéről beszélünk. Hogy mi akkor beszélhetünk hitről, a magunk hitéről, meg a magunk hűségéről, amikor Jézus hitéből valóak vagyunk. Hogy mennyi az a mi hitünknek, mennyi a Jézus hitéből való tápláltatása. Az a félelmetes ebben, hogy szinte megbotránkoztató, szinte, hogy befogadtad, hogy a mi hitünk attól van, hogy Jézus hisz bennünk. Hiszi azt, hogy én hihetek benne. Hogy Jézus először belém ülteti ezeket a dolgokat, és akkor én válaszolhatok rá. És hogyha Jézusnak a bennünk való ilyen munkája lehetséges, akkor van hűség, akkor van szolgálat, akkor van engedelmesség, akkor van elkölcsösség, akkor van egy csomó mindazok a dolgok, amik hát elhangzottak az igehirdetés rendjén is. Úgy szeretném, hogyha felfedezhetnénk újból és újból, hogy Jézus nem tudom miért, jó reménységgel van felünk. Hát kívánunk, hogy fedezze fel a gyülekezet is újból és újból Jézusnak ezt a felőle való reménységét, és akkor hiszem azt, hogy az igen nem hiába valóan hangzik. Hát hatalmunk hangozzon azért, mert erre nagyon nagy szükségünk van.
Köszönjük szépen, és Isten áldását kívánjuk hasonlóképpen a ti személyes életetekre, családi életetekre, a zilahi testvéreknek, közösségnek is ugyanígy kívánjuk, hogy Jézus táplálja a hiteteket, és erősítsen benneteket a továbbiakban is kitartani. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő héten a heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Kedden a Biblióra 18 órakor megtartásra kerül, de nem én fogom tartani a Bibliórát, hanem Botár Éva, tiszteletes nő, aki azért jön a gyülekezetünkbe, mert megejti az idén is esedékes kanonika vizitációt. Ez azt jelenti, hogy az egyház megye meglátogatja a gyülekezetet ilyenkor, és mint egy ellenőrzi azt, hogy itt hogy és mint mennek a dolgok. Ez azt rója a presbiter testvérekre, hogy kedden délután 17 órára, ha tudnak, akkor mindenképpen jöjjenek el. Tehát kedden 17 órakor presbiteri gyűlést is tartunk. De 18 órakor a bibliórával ér véget tulajdonképpen a gyülekezet látogatásunk. Szeretettel hívunk természetesen mindenkit a bibliórára, jöjjenek és legyünk minél nagyobb létszámban jelen ezen a látogatáson. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy szerdán megtartjuk újra a felnőtt konfirmáció órát 17:00-kor, tehát szeretettel hívom és várom a felnőtt konfirmandusokat a ránk következő hét szerdáján, 17:00-re. Pénteken 19 órától énekkar lesz, Tünde néni várja szeretettel a énekkari tagokat, és azokat is, akik esetleg be akarnak kapcsolódni ebbe a szolgálatba. Előtte 18 órától már imaórát tartunk, melyre ugyancsak várjuk a testvéreket. Hirdetem még, hogy temetésünk lesz szeptember 11-én, 11 órakor az újszegedi temetőben búcsúzunk Popovics Jánosné testvérünktől. Isten vigasztalását kérjük itt maradott gyermekei, családtagjai részére. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 259. énekünket, melyet a 210-es dicséretnek a dallamára éneklünk majd. Tehát 259-es ének, 7. versétől a 10. verséig énekeljük. 7. vers így kezdődik, értem immár hozzám való kedves akaratodat. Tehát a 210-es dicséretnek a dallamára énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal fejezzük be Isten tiszteletünket. Áldás békességet kívánok!